Felvételről hallják Mégli Attila vasárnapi beszédét, amely a Kispest Vekerle telepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispest Vekerle telepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Halljuk az adventi, vasárnapi evangéliumokban: Készítsétek az Úr útját. És nem is olyan régen, december 8-án, szeplőtelen fogantatás ünnepén, amikor szintén az angyali üdvözletet olvastuk föl, arra jutottunk, hogy él egy mély meggyőződés az egyházban, azzal kapcsolatban, ami nincs megírva az evangéliumokban, de ami egészen világossá lett az egyház közössége színe előtt, hogy Isten is a maga módján készítette ezt az utat. És így fogalmaztunk akkor az ünnepen, hogy elmondhatunk egy ilyen komplementer mondatot, hogy Isten útja az ember lett, azért, hogy az ember útja Isten lehessen. Ennek szeretnék egy kicsit nyomára bukkanni, mifelé vezet bennünket ez az egyszerű mondat. Mit jelent, hogy Isten útja az ember lett, azért, hogy az ember útja Isten lehessen. Arra gondolok, hogy amikor az angyali üdvözletet olvassuk, tulajdonképpen egy egyszerű történetet olvasunk arról, hogy Isten üzenete megérkezett Máriához. És ahogy az üzenete megérkezett, nem sokkal utána ő maga is megérkezett. Egészen sajátos módon a testébe fogadta őt. Miként jelenthet ez számunkra most evangéliumot, valamifajta lehetőséget, örömteli várakozást az elkövetkezendő napokban, amelyek mentén elő tudjuk mi is készíteni Krisztus közöttünk való születését. Amikor azt mondjuk, hogy Isten útja az ember lett, úgy eltűnődtem ezen, hogy milyen különös, hogy éppen a kereszténységnek a sajátja, hogy egy olyan Istent lát maga előtt, és egy olyan Istennel van kapcsolatban, aki mindenkivel szeretne kapcsolatba lépni, aki mindenkit üdvözíteni szeretne, aki minden emberrel találkozni szeretne. És milyen érdekes, hogy Isten számára ez, hogy ő mindenkit szeretne találkozásban látni, mindenkit szeretne üdvözíteni, ebből éppen nem az következik, hogy első körben mindenkihez szól. Mi szoktunk így csinálni. Amikor mindenkit szeretnénk elérni, akkor elindulunk a mindenki felé. Isten pedig nem a mindenki felé indul el, hanem egyetlen konkrét személy felé, Máriha felé. Mit jelent számunkra ez a titok? Olyan különös, hogy mintha Isten ráérezne arra, amit mi egyébként tapasztalunk napról napra az életünkben, hogy azok az üzenetek, amelyek mindenkihez szólnak, azok általában pont minket szoktak elkerülni. Mert azt mondjuk, hogy hát ez mindenkinek szól. Azt mondja a pap, kedves hívek, na akkor rögtön a normálisabbaknak már becsukódik a fülük, hogy na ez nem nekem szól, ez a híveknek szól. Vagy azt mondja valaki, kedves magyarok, vagy kedves testvéreim, vagy kedves emberek. És hogy mi megtaláljuk az utat arra, hogy amikor valamit mindenkinek szeretnénk elmondani, éppen pont nagyon személytelenek leszünk. És hogy milyen különös, hogy Isten, amikor ráérez erre, hogy ő mindenkihez nem úgy jut el, hogy a mindenki felé indul, hanem mindenkihez előbb-utóbb úgy fog tudni talán elérkezni, hogyha egyetlen egy konkrét személy felé indul el. És elküldi Gábor angyalt Máriához, és ő vele személyesen van valami dolga. Arra gondolok, hogy talán örömhír lehet a számunkra, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy az evangélium egyetemes szeretne lenni, mindenkihez szóló üzenet, akkor éppen nem kell nekünk azt kitalálni, hogy hogy lehet mindenkihez szólni. De valószínűleg sehogy. Viszont azt éppen ki tudjuk találni, hogy ahhoz az emberhez, akivel ténylegesen konkrétan dolgunk van, hogy ő megjelenik előttünk, mint egy személy, és hogy ő vele valahogy kapcsolatba tudjunk lépni. Mert a mindenkihez vezető út egy személyen keresztül vezet. Persze személyekkel bajlódni, az egy kicsit bonyolultabb. Ezért van, hogy tömegeknek szóló üzenetek pillanatok alatt megszületnek, és azt mondjuk, hogy na ez akkor mindenkié. Miközben, ahogy bennünket elér a sokakhoz szóló üzenet, mi inkább azt hiányoljuk, hogy jó, de hát ez hogy érvényes én rám? Hogy szól az én személyemről? Hogy van ez személyre szabva? És általában ezekkel az üzenetekkel valami olyasmi történik, hogy azt mondjuk, hogy lesznek a többiek, akikhez szól, és leszek én teljesen egyedül, akit nem tud megszólítani a mindenkihez szóló mondat. Olyan szépnek látom az evangéliumban, hogy Isten látta, hogy neki egy konkrét személlyel van most dolga, Máriával. Azt hiszem, hogyha mindezt fölfedezzük ebben a találkozás történetben, akkor egészen világos lesz számunkra, hogy miért, hogy így örökíti meg az angyali üdvözletről szóló beszámoló ezt a találkozást, hogy milyen lépései vannak ennek a találkozásnak, mert egészen pontosan azokon a lépéseken megy keresztül, amin nekünk is keresztül érdemes mennünk, hogyha egy személlyel szeretnénk kapcsolatba kerülni. Mert hogyha nem mindenkivel, hanem egy személlyel szeretnénk kapcsolatba kerülni, akkor azért lesz macerás mindez, vagy azért lesz bonyolultabb, vagy azért lesz hosszabb ideig tartó, mert tudjuk, hogy annak a személynek bizony vannak érzelmei. És valahogy az érzelmeivel érdemes megtanulnunk nekünk is bánni, vagy megtanítani, hogy ő is tudjon bánni az érzelmeivel. Aztán azért is nehéz, mert amikor szeretnénk egy másik személyhez eljutni, tudhatjuk, hogy nem csak érzelmei lesznek, hanem gondolatai is lesznek. És hogyha lesznek gondolatai, és lesznek az érzelmei között olyanok, amelyek azt jelentik, hogy el tud bizonytalanodni, tud tanácstalan lenni, meg tud lepődni, az evangélium mai szövege így fogalmazza ezt meg, hogy Mária zavarba jött, hogy miféle köszöntés ez. Hogy az első válasza érzelmi válasz, hogy fölkavarodott benne valami, és gondolkodóba esik, hogy na ez meg micsoda. És olyan szépnek látom, hogy az első válasza az tulajdonképpen ez, hogy fölkavarodnak az érzelmei, és elkezd gondolkodni, és még egy szót se szól. Szeretné meghallani az angyal köszöntését, és szeretné ezt valahogy elhelyezni a számára ismert szellemi horizonton, hogy mi ez, honnan jön, ki ez, mit jelent. És olyan különös, hogy ezután lehetősége van arra is, hogy kérdezzen, és egy nagyon sajátos értelemben valamilyen választ is ad, amely után ő maga is választ tud adni. De mit jelentsen mindez a mi számunkra? Először is eltűnődhetünk azon, hogy az, hogy egy üzenet megérkezik valakihez, az mennyire banálisnak tűnik, de mennyire nem természetes. Hogy egyáltalán egy üzenet eljut valaki máshoz. Megint eszembe jutott a néha terhel gyerekkoromból egy olyan élményem, amikor óvodás voltam, és az egyik óvónéni elhatározta, hogy megtanít engem fát rajzolni. Akkor még nem tudta, hogy nagy fába vágta a fejszéjét, talán túl nagy fába is. És mutatott egy-két képet, és ott előttem volt a rajzlap, emlékszem, csomó színes ceruza, és elkezdtem rajzolni a fát. Így. Ez volt a törzse. Három mozdulat. Rögtön rám szólt az óvónéni, hogy de hát fát rajzolunk, hát ne vágd el a fát. Vettem egy másik rajzlapot, újra neki kezdtem, ugyanazzal a határozottsággal megrajzoltam ezt a három vonalat. Miről megint? De hát nem érted? Ne vágd el a fát. Hát nem értettem, de azt gondoltam, hogy valamit ő nem ért, hát én most éppen rajzolom a fát. Nem untatlak többet ezzel titeket, ez ment úgy, hogy gyűltek a szemétbe azok a rajzlapok, amin ez a három vonal volt. Egyre jobban az fészkelődött be a lelkembe, hogy szerintem hülye az óvónéni. És ahogy tovább csináltam ezt, egy sokkal ijesztőbb gondolatom lett, hogy lehet, hogy nem az óvónéni hülye, hanem én vagyok az. Mit jelent, hogy nem is olyan magától értetődő, hogy egy üzenet célba jut? Ott nekem aztán az segített, hogy azt mondta, hogy ezt úgy érti, hogy ezt a vízszintes vonalat ne húzzam, mert a törzséből jönnek ki az ágak, és hogy ott lehet szép vonalat húzni úgy, hogy nem vágom el ilyen értelemben a törzsét. És akkor megértettem, hogy ő nem kekeckedni akart, hanem azt szerette volna, hogy lássak valami folytonosságot a fa törzse és ágai között. Azért sem mondom ezt tovább, mert gyerekrajz elemzéssel foglalkozók világosan látják már ebből, hogy mennyi bajom volt már óviskoromban is. Hanem hadd hozzak egy-két egyszerű példát a családból. Amikor azt mondja a szülő a gyerekének, vigyázz magadra, hányszor elmondjuk ezt a mondatot felnőttként a gyerekeinknek? Hányszor mondjuk el azt, ami tulajdonképpen az üzenet szeretne lenni a gyerek felé, hogy te fontos vagy nekem? Gyerek fölnő abba, hogy neki állandóan vigyázni kell magára, azt se tudja, hogy miért kéne neki magára vigyáznia, érzi a szüleinek az aggódását, meg a szorongását, és nem azt az üzenetet kapja meg, hogy ő fontos a felnőttek számára, hanem megkapja ezt a szorongást. Vagy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy figyelj oda! Vagy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy nem csak, hogy figyelj oda, hanem szedd össze magad. Vagy egyenesen azt mondjuk a gyerekeknek, hogy ne kalandozzon el a figyelmed. Mit jelent ez? A kapcsolati üzenet szintjén azt jelenti, hogy én szeretném, ha neked sikerülne. Ezt szeretnénk eljutatni üzenetként, miközben nem ez jut el üzenetként. Nem mondom ezt tovább, pontosan érzitek a saját magatok életében, hogy önmagában az is egy nagy témánk, hogy egy üzenet hogy jut el egyik helyről a másikra. És milyen különös, hogy itt még többről van szó, és az evangélium arról szól, hogy Istennek is van egy üzenete mi hozzánk. és arról ebben a találkozásban, hogy ez az üzenet megérkezett Máriához. Nem is olyan magától értetődő, hogy a sokféle üzenet közül, ami árad felénk, meghalljuk, ami Istentől jött üzenet. Mert sokféle emberi üzenet vesz bennünket körül, és van, amikor évtizedeken át nem halljuk meg, hogy Istentől jövő üzenetek is vannak. És nem csak azzal van nehézségünk néha, hogy mi az üzenet, ami Istentől jön, hanem ha meghallunk egy üzenetet, azzal kapcsolatban is szokott lenni nehézségünk, hogy ez Isten üzenete. Nem csak azon a téren, hogy ez Isten üzenete, hanem hogy ez Isten üzenete. Mi Isten üzenete? Máriának az, hogy áldott vagy. Számunkra is ez Isten üzenete. Áldott vagy. Nem több, és nem kevesebb. És ahogy folytatja az angyal, áldott vagy, és azt mondja, hogy áldott lesz, aki általad születik. Az, hogy áldott vagy, most a szónak teológiai értelmében és átvitt hétköznapi értelmében is valami ilyesmit jelent, hogy van benned valami én belőlem. Én nem tudom, hogy megérkezette hozzátok-e Isten üzenete valamikor. Hogy egyszerűen át tudott-e járni benneteket, hogy van itt valami, ami Isten részéről felénk árad, és ez az Isten azt mondja, hogy van benned valami, ami közös én velem. Hogy áldott vagy, és részt vehetsz valamiben, ami nagyszerű. Hogy éppen ennél fogva, hogy áldott vagy, születni tud belőled valami. Születni tud belőled valaki, hogy hozzájárulhatsz valamivel a megváltás művéhez. Sokak számára Isten üzenete valami ilyesmi, hogy nem szabad rosszalkodni, kerüld el a bűnt. Sokak számára Isten üzenete valami olyasmi, hogy térjél meg most azonnal. Sokak számára sokféle módon fogalmazódhat meg Isten üzenete. Pedig Istennek ez az alapvető üzenete, hogy van benned valami belőlem, és hogyha ezt ki tudod hordani, ha megtalálod annak a lehetőségét, hogy a világra tudd ezt szülni, akkor részt tudsz venni a megváltásban. Ennél nagyobb örömhírt el se tudunk képzelni. A kérdés az, hogy megérkezik-e hozzánk ez az üzenet, és hogy tudjuk-e, hogy ez az üzenet Isten üzenete, és hogy tudjuk-e, hogy ez Isten üzenete. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen az angyali üdvözletnek éppen ez a titka, hogy megérkezhetett Máriához ilyen módon Isten üzenete. És ahogy ez fölkavarta az ő lelkét, elkezdett gondolkodni, hogy hát mi van? Nem tudom, nekünk hány évre van szükségünk, amíg megdöbbenünk azon, hogy te jó ég, hát ez az ő üzenete. És hogy ez el tud bennünket érni. Nem is olyan könnyű beazonosítani ezt. Különösen akkor, hogyha úgy éljük az életünket, hogy leginkább átkozottnak éljük meg magunkat, és egyáltalán nem áldottnak. Eszembe jutott egy fiatalember, aki úgy élte már akkor évtizedek óta az életét, hogy egyszerűen attól szenvedett, és attól sodródott mindig újra és újra sikertelen történetekbe, és kudarc élményekbe, hogy egyszerűen nem kapta meg a szülei jóváhagyását a felnőtt életére, mert más valakit vett el feleségül, mint akit a szülei gondoltak jónak, mert másfajta életutat, élethivatást választott, mint amit a szülei jónak gondoltak volna. És ahogy ő megfogalmazta ezeket, egyszerűen világos lett, hogy ő tulajdonképpen attól szenved, hogy nem érzi a szülei áldását az életén. Az áldását úgy értve, hogy a jóváhagyását. Nem is olyan könnyű megtanulni úgy élni az életünket, hogy nem éljük át, nem érezzük a szüleink áldását. De azért lehet így élni. Na de úgy élni, hogy Istentől nem érkezik ez meg hozzánk, hogy áldottak vagyunk általa. Hát úgy nem tudom, hogy mennyire érdemes. Először is tehát eltűnődhetünk még azon, hogy mi hol tartunk ennek az üzenetnek a meghallásába, hogy egyáltalán meghalljuk, hogy ez Isten üzenete mi felénk. És hogy ez nem olyan, ami mindenkinek szól, hanem pont olyan, ami nekünk személyesen szól. Éppen ezért ilyen talányos az angyali üdvözletnek az elbeszélése is. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen azáltal lesz így az angyali üzenet súlyos és Mária szívéig elérő, hogy Mária megérzi, hogy Isten számára ő legalább annyira fontos, mint maga az üzenet, amit küld neki. És milyen fölszabadító az életünkben, mikor egyszerűen ezt meg tudjuk élni, hogy mi legalább annyira fontosak vagyunk Istennek, mint az ő üzenete mi felénk. Arra gondolok, hogy ezután talán azzal is törődhetünk egy kicsit, ugye ez volt az a rész, hogy mit jelent az, hogy Isten útja az ember lett, hogy hogyan tud az ember útja Isten lenni. Hogy először is nem kell, hogy az ember útja Isten legyen, hanem itt valami helyzetben föl lett kínálva Máriának, hogy világra szülheti a magasságbeli fiát, és hogy ő erre szabadon igent tudott mondani. Az ember útja, a mi útunk úgy lehet Isten, hogy például, amikor elér bennünket az ő üzenete, nagyon világosan hagyjuk, hogy fölkavarodjon az életünk, hogy zavarba jöjjünk, hogy elkezdjünk gondolkodni, hogy elkezdjük keresni a magunk helyét ebben, hogy egyáltalán egy összefüggésben tudjuk látni az életet és az ő üzenetét. Mint ahogy az angyal időt hagyott Máriának. És aztán, amikor Mária föltette a kérdését, hogyan lehetséges ez, akkor tulajdonképpen a lényegig eljutott, mert azt fejezte ki, hogy kíváncsi rá, hogy vajon ő miként vehet részt ebben. És tulajdonképpen itt szinte véget is ér a számunkra is érvényes és használható része az evangéliumi jelenetnek. Talán ti is kérdeztek így, hogy jó, értem, most már megérkezett hozzám, hogy föl tudom idézni azokat a helyzeteket, amikor megérkezett hozzám Istentől, hogy én fontos vagyok neki, hogy áldott vagyok, és hogy van bennem valami ő belőle, és hogy ebből megszülethet az én életemen keresztül valami és valaki, és hogy ez másoknak az üdvösségéhez hozzájárulhat. Na de hogyan csináljam? Éppen ez a kulcsa, ez a hogyan, hogy rá tudjunk jönni, hogy mi hogyan tudunk ebben részt venni. És Mária is rákérdezett. Pontosan ugyanez az ő kérdése is. És mit válaszol erre az angyal? Azt mondja, a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. És aztán folytatja, hogy szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant, öregségével, pedig magtalannák tartják az emberek. Azért szeretnék így beszélni, ezzel a hangsúllyal az angyali üdvözletről, mert éppen az a célom, hogy ne valami olyan kép éljen bennünk, hogy itt rendkívüli ember, Mária, egy rendkívüli küldetést kapott. Mert hiszen az angyal is azt mondja Máriának, hogy most veled ez történik, de hát lásd, Erzsébettel is történik. Ő vele máshogy történik, de ő vele is ez történik. Hogy ő is megéli, hogy vele az Isten. Mert magától értetődő és természetes sokak számára, hogy a házaspárok szeretik egymást, és ebből élet születik, hogy gyermekük lesz. Igen ám, csak nagyon sokan pontosan tudják, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő. Nem mondjuk, hogy rendkívüli dolog, hogyha születik egy gyermek egy házasságban. De Erzsébet erről mást gondol. Erzsébet azt mondja, hogy lehet, hogy nem rendkívüli mások számára, de az én számomra rendkívüli. Mit jelent mindez? Azt, hogy nem rendkívüli emberek rendkívüli küldetéséről szólunk, hanem hétköznapi emberek a rendkívüli megszólítottságuk és tapasztalatuk által tudtak hétköznapi küldetéseket teljesíteni. És itt találhatunk mi is saját magunkra, hogy hogyan tudjuk azt mi hétköznapi emberek befogadni, ami számunkra egyébként rendkívülinek fog hatni, de annyira személyes és annyira mély, hogy éppen ez a része, amit nem is kell mindenkinek tudnia, hanem őrizni magunkban, és hagyni, hogy megszülessen ebből valami, ami pedig már mindenkinek tud szólni. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen ebben a helyzetben éppen az az üzenet fölerősödhet számunkra, hogy lehetünk hasonlóak Máriához, ha így be tudjuk fogadni az üzenetet, és tudhatjuk, hogy nem sokára utána maga Isten is megérkezik. De lehetünk hasonlóak Gábor angyalhoz is, hogy elvihetjük egymás számára ezt a nagyon-nagyon személyes üzenetet. Amikor azt mondja az evangélium, a Szentlélek száll rád, a magasságbeli ereje borít be árnyékával, úgy szöget ütött a fejembe ez a megfogalmazás. Miért az árnyéka? Hát nem azt szoktuk gondolni, meg mondani Istenről, hogy az ő világossága, meg hogy az beragyog mindent, és hogy ott akkor nem lesz kérdés. És itt meg éppen arról van szó, hogy azt mondja, hogy leszáll rád a Szentlélek, és a magasságbeli beárnyékoz, így is szokták mondani, beárnyékoz téged. Itt a magasságbeli ereje borít be árnyékával. De ez annyira izgatott engem, hogy utána néztem, hogy van ez az evangéliumban. Miért az árnyék, ami itt előkerül? És képzeljétek el, az eredeti szöveg ténylegesen olyan szót hoz, amiben benne van a görög árnyék, szkíja, így mondja a görög. És az episzkíjátszó nem kell tudni csak a nyelvi ínyenceknek. Tényleg azt jelenti, hogy beárnyékolni valakit, beborítani, úgy, ahogy az árnyék beborít valamit, úgy, ahogy a felhő beborít valamit. És az Ószövetségben az ennek megfelelő szó éppen annak kapcsán kerül elő, amit ma felolvastunk olvasmányként. Dáviddal a próféta beszél, és előkerül témaként az, hogy majd házat fog építeni Jeruzsálemben az Úrnak, mert hogy eddig sátorban lakott a vándorlás ideje alatt. És ez az árnyék, ami így beborítja a sátrat, éppen azt fejezi ki, hogy a Szentíró ezen keresztül próbálta meg világossá tenni, hogy itt valami titokkal van dolgunk, hogy a sátrat is egy felhő fette be, meg aztán, amikor a templom elkészül, a templomot is felhő borítja be. Ez a beborítás, ami itt a legfontosabb mozdulat. És az Új Szövetségben, emlékeztek rá, Jézus megkeresztelkedésének jelenetekor olvassuk ezt, hogy a felhő beborítja őket, és szózat hallatszik. Vagy a színeváltozás hegyén pontosan ugyanez a szó szerepel, ami itt. Hogy amikor elmondja Péter, hogy hó, hát jó nekünk, itt csináljunk három sátrat, beborította őket a felhő, és hallották a szózatot. Milyen különös, hogy ezzel a szóval fejezi ki Isten látogatását az evangélium. Nem csak a világossággal, hanem a beárnyékolással. És ahogy szabad asszociációs játékot játszottam magamban, e kapcsán engem bizony a takaró ragadott meg. Hogy milyen érdekes, hogy a takarót magunkra húzzuk, annál inkább érezzük, hogy beborít bennünket, minél inkább hozzáér a testünkhöz, annál jobban kiszorítja onnan a fényt. Sőt, beszéltem olyannal, aki azt mondja, hogy te Attila, hát így télen, én nekem nem jók ezek a kis nyári, vékony takarók, én szeretném érezni a súlyát, és ilyen jó vastag paplan, és több paplan, mert az olyan jó, amikor érzem, hogy beborítja a testemet. Ha ebből indulunk ki, akkor egészen nyilvánvaló lesz, hogy ez a személyes válasz, ez valami olyasmi, aminek köze van ahhoz a tapasztalatunkhoz, amikor, ahogy egy takaró beborít és átmelegít bennünket, hogy megérezzük a súlyát, ahogy így tudunk ebben az intimitásban lenni Istennel. És itt éppen nem a fény kerül elő, hanem az, most értsétek sokféleképpen, és ereszétek szerte a fantáziátokat, hanem itt éppen az a fontos, ami a takaró alatt van. És az titok, és az beárnyékolás, és az valami olyasmi, ami ennek a legközelebbi kapcsolatnak a kifejeződésére szól ebben az evangéliumi szóban. Azért szerettem volna ezeket így összegyűjteni, mert talán még van néhány napunk karácsonyig, amíg eltűnődhetünk azon, hogy hogyan borít be bennünket Isten, és hogy abból, ahogy ő beborít bennünket, ami egészen személyes és egészen sajátságos, hogy ott hogy találjuk meg a választ erre a kérdésre, hogy de akkor mi is a dolgom nekem abban, hogy világra tudjam hozni, aki bennem megfogant.
Mikli Attila atya adventi szentbeszédét hallották. Az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.
Hírek.